18. fejezet. A madridi udvari szertartási hivatal elegáns tisztviselője már 20 perce magyarázta az udvari hangverseny alkalmával követendő igen szigorú etikett szabályokat, és több ízben felhívta a híres művész figyelmét, hogy a spanyol udvar illemszabályai jelentékenyen különböznek a bécsiektől, mert a bécsi udvar állítólagos spanyol etikettje sok részletben sajnálatosan eltér a hagyományos eredetitől. Franci felhasználta az udvari úr egy hosszabb lélegzetvételét és kérdést intézett hozzá. Bocsánat, hogy közbeszólok. Mikor fognak bemutatni engem a királynő őfelségének? Az udvaronc megszeppent. Bemutatni? De bocsánat, hogy képzeli ezt a mester? Bemutatni csak udvar képességet nyert urakat lehet őfelségének. Művészek bemutatását a spanyol etikett nem ismeri. Úgy. És hogyan képzeli a szenyor, hogy én zongorázni fogok egy olyan háznál, ahol a vendéglátókat nem ismerem? Ez részemről a legnagyobb neveletlenség volna. Egy cigánybanda ezt megteheti, én nem. De kérem, kegyeskedjék megérteni, ez etikett ellenes, az etikett parancsol a királynőnek is. Ha ő például szeretné önt bemutattatni magának, nem tehetné meg. Milyen kár. Pedig nagyon szerettem volna őfelsége előtt játszani. Így azonban a hangverseny természetesen elmarad. Az udvaronc álmélkodva nézett Francira, mintha csak egy elmebajosra nézett volna. Hihetetlennek talált, hogy valaki ne értse meg, mi az a spanyol etikett. Még az ajtóból is visszapillantott erre a nagyhajú különcre, amikor dolga végezetlen távozott. És Franci még aznap meghívást kapott Montillo grófnéhoz, Isabella királyné első udvarhölgyéhez. A grófné igen szeretetreméltóan fogadta és angolul szólította meg, lévén maga skót származású. Szerette volna az udvari hangverseny dolgát rendbe hozni. Beszélgetés közben bejött a teához a háziasszony 18 éves leánya, Montillo Eugénia. Olyan szép volt a gróf kisasszony, hogy Francinak elakadt a szava, de csak egy pillanatra. Aztán tovább is csökönyösen védte álláspontját. Beszélni jól tudott, igen ügyes kifejezési formákért nem kellett a szomszédba mennie. Nem tehetem, mert az én felfogásom szerinte sértő volna őfelségére. Ez úgy tűnhetnék fel, mintha a királyné őfelségéről feltételezném, hogy nem tud különbséget tenni egy kardnyelő és egy zongora művész között. Hát hogy ne tudna különbséget tenni, de az etikett szigorúan előírja a formákat, akkor az etikettet meg kell változtatni. Montillo grófné nagyot nevetett a tréfán, de a zongoraművész nem nevetett vele. Nyilván komolyan gondolta, hogy miatta a spanyol etikettet meg kell változtatni. Az udvarhölgy egyelőre más beszédtárgyra tért át. A vendég világlátottsága minden udvaroncét felülmúló sima modora elmélységet teljesen elragadta. Aztán megint csak visszaugrott a bemutatás kényes kérdésére. Hiába a makacs zongora művész megmaradt amellett, hogy olyan háznál, ahol nem mutatták be, nem játszhatik. Montillo grófné nem tudott eleget tenni a puhítási megbízásnak. És a rátarti zongoraművész győzött. Megtörtént a hihetetlen és elképzelhetetlen. Egy muzsikus legyőzte a spanyol etikettet. A főudvarmesteri hivatalban három ember éjszakai munkával igyekezett az elmúlt századok emlékeiben precedens találni. De nem találtak. A spanyol korona viselői eddig sohasem vetemettek arra, hogy zenészeket udvarképesítsenek. Most megtörtént mégis. Ő katolikus királyi felsége, Isabella királynő, főudvarmesteri hivatala fogcsikorgatva, de udvariasan tudatta dr. Francisco Listel, hogy ő felsége szívesen látja ekkor és ekkor a Palazzo Real ilyen és ilyen termében. El is ment oda dr. Francisco Liszt, és gyakorlottan vágta ki az előírt udvari bókot a királynő előtt. s amikor felegyenesedett, egy 14 éves gyermekleányt látott maga előtt. Ez ellen a kis fruska ellen harcoltak Lichnowsky herceg és Teleki gróf a Don Carlos oldalán. De jelen volt ő katolikus királyi felségének mamája is, a volt Régens, Mária Krisztina. Montijo grófné is ott volt, egy tábornok, egy zordon udvari gyóntatós, még többen. A látogatás 4 percig történt, de megtörtént. Sőt, a 14 éves uralkodó annyira túltette magát udvara etikettjén, hogy búcsúzáskor csókra nyújtotta kezét. Szinte hallani lehetett, hogyan sziszen fel a Palazzo Real épülete maga, mikor a hivatásos muzsikusi kéz testileg megérintette a spanyol bourboni kezet. Most aztán semmi akadálya nem volt többé az udvari hangversenynek. Az udvar úgy el volt bűvölve a művész csodálatos játékától, hogy Izabella királyné a 3. Károly rend lovagjává nevezte ki, és még gyémánt melltűt is küldött neki ajándékba. A nyilvános hangversenyek sikeresen maradt ennek alatta. Madrid lázasan és lelkesen ünnepelte a zongora csodát. A hozzáintézett költemények egyikében ezt olvasta: Il genio non ha patria e d'ogni suolo, in Spagna il gran list e un spagnolo. Ami azt jelentette, hogy művész hazája szélese világ, és a nagy list, mikor Spanyolországban van, akkor spanyol. És ő örvendett ennek a bóknak. Úgy találta, hogy a spanyol természet sokban nagyon hasonlít a magyarhoz. Lovagiasság, büszkeség, uraskodás, vendégszeretet és az erősen fűszeres konyha kedvelése dolgában. Madrid után következtek a többi városok, Cordova, a mórmecset fehér-fekete oszlop erdejének csodájával, Sevilla, a viselet tündöklő színpompájával és érdekes cigányokkal, Valencia, a beláthatatlan narancs erdőkkel, Cádiz, a Byron által megénekelt nők felötlő szépségével, Gibraltar, a gyönyörű kikötővel. Itt hajóra szállt és szörnyű tengeri vihart élt át Lisszabonig. A portugál udvar minden módon kitüntette, itt is nő ült a trónon, aki a Mária II. Da Gloria szép nevet hordta. A művész, mint a Krisztus rend lovagja utazott el Lisszabonból, zsebében azzal a gyémántoktól sziporkázó arany szivardobozzal, amelyel a királynő ajándékozta meg. Tovább. Gyönyörű pálmaerdők a tengerparton, nagy siker Alicante. Sok templom, szokatlanul fürge forgalom az utcákon, nagy siker Malaga. Nagyvárosi élet, matrós csapszékek, nagy siker Barcelona. Spanyol útlevélvizsgálat, Marseille, Lyon és számtalan francia város. A folytonos utazás muzsika és taps zűrzavarában minduntalan fülébe csengtek a Lilin szavai. Keressen magának arra való élettársat, alapítson otthont és dolgozzék. Ezek a szavak megfogantak benne és egyre mélyebb gyökeret eresztettek lelkében. Elkezdett azon tűnődni, hogy megházasodni csak ugyan nem volna rossz. Okosan kellene kiválasztani az élettársat, aztán a békesség és munka őszinte vágyával megkötni az életre szóló szövetséget, katolikus módon komolyan véve a házasság szentségét. De vajon akad-e arra való nő? Bizonyára. Van a világon finom, szép, okos és jó nő elég, csak meg kell találni az igazit közöttük. Nagy szerelem nem is kell ehhez, a nagy szerelem megégeti az ember száját, de erre nem is érezte magát képesnek többé. Ami fenkölt, eszményi és tiszta a szerelemben, azt Lilinek adta örökre, ami pedig földi benne, annak szomorú keserveit a Mari szakítása után most is érezte. Ekkor jutott eszébe Valentine, a Lamartine húga, teljes nevén Cécilia Valentine grófnő. Régebről ismerte már, igaz, hogy csak felületesen, de a szép, komoly, csendes leány mindig nagyon rokon szenves benyomást tett rá. Maga elé idézte magas alakját, kissé kemény, de klasszikusan szabályos vonásait, kitűnő zongorajátékát, és azt a nesztelen, mégis mindenre kiterjedő gondosságot, amelyel az unokahúga híres költő hétköznapi életét körülvette. Ez nem volna rossz feleség. Fogta magát és felhasználva a két hangverseny út közé eső szabadnapokat, elutazott Monceau-ba a Lamartine kastélyba. Az öregedő költő nagy barátsággal fogadta a vendéget. Ott ült most is a magas, szélesvállú, fehér halántékú, érdekes fejű poéta, ahogy szokta, földszinti nagy nappaliában körülötte kutyái. Minden bútorra, minden szőnyegre jutott kutya, a vendég alig talált ülőbútort magának. A szótlan őszülő hitves a maga szobájában tetvet egész nap, itt a költő körül Valentin forgolódott szintén szótlanul. A költő azonnal rátért a mindkettejüket legjobban érdeklő tárgyra, a hivatalos egyház és a saját maguk által felépített katolicizmus ellentéteire. Első vallásos iratai óta Lamartine is messzire jutott. Az egyház már indexre tette. A klérus oldalán álló tábor szenvedélyes röpiratokat adott ki ellene, megpiszkálták fiatalkori hírhedt kártyacsatáit, egy legénykori ismert szerelmi viszonyát anyagi háttérrel vádolták, ő pedig konokul hirdette tovább a maga saját katolicizmusát, támadta a papi nőtlenséget, és dicsőítette a legridegebb, legszigorúbb családi erkölcsöt, amely az egész társadalomnak legfőbb alapja. Éppen ezt szerette volna saját életében megvalósítani a vendég is, ezt a szigorú családi erkölcsöt. Valentin annál jobban tetszett neki, mennél tovább nézegette. Beszélgetni alig tudott vele, mert Lamartine vagy őt, vagy a leányt mindig lefoglalta. Csak négyesben beszélgethettek az étkező asztalnál, illetve hármasban, mert Lamartine merev arccal szótlanul üldögélt közöttük, mintha némasági fogadalmat tett volna, aztán elvonult, mint valami sötét titkot hordó árnyék. Ezekben a társalgásokban a gróf kisasszony finom elmének mutatkozott, irodalomért rajongónak, zeneileg igen műveltnek. Együttlétük minden perce erősebbé tette Francinak azt a meggyőződését, hogy ez az a hölgy, akit keres. Ezt okos, józan és kitűnő dolog lesz feleségül venni. A leánnyal még nem tudott meghittem beszélgetni, de már fontolgatta magában, hogy a weimari 3 hónapon kívül hol alapítja meg majd állandó otthonát. És ha szóval nem tudta, szemével már igyekezett tudtára adni érdeklődését Valentinnak. A leány mélyen elpirult a kék szemek parázsló tekintetétől. Végre harmadnap reggel meg tudta fogni Valentint egy 4 szem közti beszélgetésre. A költő kora reggel kilovagolt kutyái seregével, és ők a kertben találkoztak. Május vége volt, aranyos verőfény, nyíló virágok. Mit gondol, grófnő? Kezdte ő pár közömbös mondat után. Vagyok én olyan rokonszenves magának, mint maga nekem. Valentin elpirult. Kezén, amely éppen egy rózsafa leveleihez nyúlt, látni lehetett, hogy remegni kezd. Honnan tudjam ezt láthatatlanban? Pedig fontos volna tudni, hogy kedvele eléggé, mert feleségül akarom magát venni. A leány mélyen megdöbbent. Szinte meg lehetett sajnálni tehetetlen szavarában. Franci igyekezett könnyed hanggal visszaadni nyugalmát, elmondta, hogy a virtuózi pálya fáradalmait mennyire megunta, otthonra vágyik a munka kedves és meghitt nyugalmára. Ha elnézi, hogy Valentin milyen rendben tartja Lamartine tollait és tintáját, hogyan csukja és nyitja az ablakokat a költő kisem mondott igényei szerint, milyen méltó társa az alkotó művész munkájának, akkor úgy érzi, hogy a jóisten őket egymásnak teremtette. Az anyagiak kérdéséről beszélni sem kell, ő bőséges jó módot tud biztosítani feleségének. Egy hibám van, mondta végül félig tréfásan, túlságosan szeretem a konyakot, de maga majd le fog engem erről szoktatni. Most pedig mondja ki hamar azt az igent, mert szeretnék mennél gyorsabban megesküdni. Hát nem felelhetek, mondta lesütött szemmel a grófnő, aki már visszanyerte nyugalmát, mert itt nem csak kettőnkről van szó, hanem még kiről? Róla, Alfonz bátyámról. Ő a leányának tekint engem. Azt mondja, hogy nagyon hasonlítok arra a két nőre, akiket legjobban szeretett életében, az édesanyjára és elhalt leányára. Azt is szokta mondani, hogy akkor születtem, mikor kedvenc munkája Meditations. Ha én elhagynám, a súlyosan megrendítené. A munkájánál sem tudna már engem nélkülözni. Nem olyan könnyű nekem azt az igent kimondani. Gondolkodnom kell. Helyes, gondolkodjék akár egy egész napot. Holnap reggel ugyanitt találkozunk. Valentin komolyan bólintott és elsietett. Franci utána fordult a távozó sudár alaknak, és ugyanekkor meglátta Lamartinnének az ablakból rájuk tekintő arcát. Az arc gyorsan visszahúzódott, de meghökkentő kifejezése benne maradt a Franci szemében. Valami mohó ujjongás volt ebben a tekintetben, valami kaján győzelem. Franci egy pillanat alatt elhűlve eszmélt rá ennek a családnak a felszín alatt mardosó, lobogó, égető tragédiájára. Lamartin a 60. évéhez közelgő férfi beleszeretett 20 éves unokahúgába. Ő maga talán nem tudja ezt. Talán lelkiismerete önkéntelen ösztönéből dicsőíti annyira a legszigorúbb családi erkölcsöt. De felesége, az öregedés kínjában sínlődő néma asszony azt tudja. És most felbukkan ő, az idegen, aki talán elviszi innen ezt a leányt, hogy a feleség visszanyerje helyét a férj trónja mellett, ahonnan letaszították. Egész nap figyelte a családot és tűnődött magában. Minden apró jel igazolta elképzelését. Lamartinné feltűnő kedvességet mutatott iránta, és szemében csak úgy szikrázott az izgatott várakozás. A költő pillantásait, mosolyát, gyengétségét is meg lehetett figyelni. Azok a fülig szerelmes embert hirdették. Franci egyszerre mély részvétet érzett iránta. Mit csinál ez a túlságosan érzékeny, keserűségre hajlamos ember, ha ő elviszi tőle élete utolsó fényét, az alkonyi csillagot. De a férfi vetélkedés is felébredt benne, az erejüket érző hímek ököljoga. Nem őt választani, ha választásra kerül a sor, hát az lehetetlen. Pedig nem lett lehetetlen. Másnap reggel megbeszélés szerint találkoztak ugyanannál a rózsafánál. Valentin szem alatt karikák mutatták, hogy az éjszakát álmattanul töltötte. Döntött? Kérdezte Franci. Döntöttem. Ne haragudjék rám, és felejtsen el. Micsoda? Nem akar hozzám jönni feleségül? Nem tehetem. Ha megtenném, az ennek a jóságos, kedves, finom embernek a halálát jelentené. Ezt egész komolyan mondom, belepusztulna. Ő jó hozzám, én nem ölhetem meg. Tisztában vagyok azzal, hogy ebben a pillanatban mit csinálok az életemmel. Ez a birtok, amelyen élünk, lassan, de biztosan megy a csőd felé. Mi tönkre fogunk menni, és én maga helyett mégis az örökös lányságot és a szegénységet választom. Értsen meg engem. És felejtsen el. Megértettem, grófnő, és nem fogom elfelejteni. Még aznap elutazott. Lamartin és húga tüntető szeretettel búcsúztatták. Lamartinné szótlan merességbe rejtett gyűlölettel. És ott maradtak hárman tovább hordani megmérgezett életük hármas keresztjét. Ő pedig kifutott a nagyvilág országútjára. Az első napokban még érezte hiúságában a tüskét. Őt, Liszt Ferencet, egy vagyontalan grófnőcske kikosarazta egy öregember miatt. De aztán a körültekintett a hangversenytermek rajongó női pillantásaim. Kielégített férfi önérzettel mosolyodott el. és nem sokára eljött az az idő, amikor ilyetten gondolt vissza, mi lett volna, ha Valentin igen mond. Most el kellene venni szerelem nélkül. Nagy megkönnyebbülést érzett, és esztelen szeszélynek mondta magában ezt a nősülési szándékot. Végül a hangversenyek utazások forgatagában az egészet elfelejtette. De csak ezt az egy nőt felejtette el. Az a vágya, hogy ne legyen egyedül és megüljön egy helyben, nem múlt. Bonnban leleplezték azt a Beethoven szobrot, amelynek gyűjtéséhez az ő nagy adománya adta meg az igazi lökést. Abból a kikötésből, hogy az olasz Bartolini csinálja meg a szobrot, nem lett semmi. A német szobrászok felzúdultak, nemzeti ügyet csináltak a kérdésből, és ő visszavonta a kikötést. A szobrot német művész mintáztas. Ő, ha rápillantott a még lepel alatt álló műre, örömmel gondolt rá, hogy a szobor ötöd része az övé. A gyűjtött összeg ötöd részét ő adta a nagyember emlékének, aki mint kisgyermeket a bécsi hangverseny dobogón megcsókolta valaha. Egész Európára szóló esemény volt ez a szoborleleplezés. Minden ország elküldte zenei életének legnagyobb neveit. Spontini, Obé, Halévi, Thomas, Mendelssohn, Schumann, Glinka, Nikolaj sétáltak a Rajnaparti városka utcáin, és rajtuk kívül 100 meg 100 muzsikus a kevésbé híresek közül, például Wagner, aki kitörő örömmel üdvözölte viszontlátáskor a nagy Lisztet. Az ünnepségre eljött előkelőségek között volt Viktória angol királynő a férjével, a porosz királyi pár, a porosz trónörökös pár, és még egész serege a bíborban született magas személyeknek. A bonni lapok zenészi seregszemléje megmutatta, hogy ki a muzsika világfejedelme. A magyar zongoraművész egyeduralkodói rangját nem vonta kétségbe senki. Övé volt a döntő szó a rendezés körül, körülötte forgott az összesereglett közönség fő érdeklődése, az utcán csoportokban verődött járókelők követték és hoholták. Ő vezényelte a nagy ünnepi hangversenyen a C-moll szimfóniát és a Leonóra nyitányt, ő zongorázott, őt tapsolták, ő volt a nagyok között is, a legnagyobb, s dicsőségben mindjárt a halott lángelme után következett. De akik az ő fényétől árnyékban maradtak, már a második napon összeröffentek. Titkos összebeszélések kezdődtek, hát mögötti morgások, suva alatt forrongó lázadás. Az ő nagy eseménye az ünnepi kantáté volt, amelyet erre a bonni alkalomra komponált. Nagy lélegzetű, merész munka, előadás dolgában igen nehéz, és annyira eredeti, hogy sikere felől kétség lehetett. Városról városra járva dolgozott rajta, egy részét Lyonban írta, más részét Avignonban, volt benne, amit Kolmárban, és volt, amit Mühlhausenben írt. Beethoven emléke iránt való minden szeretetét beleírta, és beleírta egészítét abban, hogy igazi művésznek csak azt szabad elmondani, amit más még nem mondott el. Próbát keveset kapott, a zenészek és az énekesek minden lelkesedés nélkül próbálták a különös művet, amelyet nem értettek és amelyben nem hittek. Nyomai bukkantak fel annak, hogy titkos hangok alattomban lázítják a zenészeket és kóristákat a szerzemény ellen. Azon kívül Franci különös módon próbált. Követeléseit a szereplők egyszerűen hóbortnak ítélték. Például lekopogta az egészet, és oda kiáltotta a kürtöknek, több kéket bele, uraim, ez túlságosan piros. A kürtösök lopból egymásra néztek. A pillantások azt jelentették, ez az ember bolond. Aztán játszottak tovább, ahogy akartak. Minden jel veszedelmesen arra mutatott, hogy a szerzemény a silány előadás folytán csúnyán meg fog bukni. A záró hangverseny előtti napon erről mindenki meg volt győződve, és a bukás már nem suttogás, hanem elég hangos szó jósolta másnapra. Este nagy díszvacsora volt a Stern étteremben. Európa muzsikusai mind ott ültek az irdatlan hosszú bankett asztalnál. Egyik köszöntő a másikat követte. Előtte ott volt a konyakos üveg, nem tudott parancsolni magának, erősen ivott. A próbától felzaklatott idegei kívánták a mámor zsibbadását. Érezte, hogyan futja el agyát a szesz fátyolozó ereje, szivarjával megégette ujját, szomszédainak pityókos válaszokat adott. Ekkor többen elkezdtek kiabálni, hogy halljuk Lisztet. Felállott. Amikor eszébe jutott, hogy mámorosan, nagy könnyelműség volt felállnia, már késő volt, nem ülhetett le többé. Minden erejét összeszedte, hogy kusza gondolatainak és elnehezedett nyelvének parancsolni tudjon. Németül beszélt, és ez külön baj volt, mert franciául gondolkozott, a mondatokat fordítania kellett gondolatban. Egymás után zavarodott bele zagyba mondataiba háromszor is. Végre befejezhette a beszédet, amely valami vezető eszme helyett jobbadán csak frázisokat tartalmazott. Evelem poharamat a nemzetekre, akik ide elzarándokoltak, hollandokra, angolokra, bécsiekre, spanyolokra, oroszokra, olaszokra, mindenkire. Gyenge taps követte a kusza kis beszédet, ekkor felpattant Schellar, a Weimarban alkalmazott francia, ugyanaz, akinek sértetlen munkakörét ő maga óvta meg a weimári megállapodásnál, felpattant és franciául rákiáltott: Ön elfelejti a franciákat, uram! Erre hangos zűrzavar támadt, a jelenlevők egyszerre kezdtek kiabálni. Úgy van, igaza van, üljön le, éljen Liszt! Egy másik francia pulykavörösen felkelt és dühösen kiáltott a franciául: Viktória királynét itt felköszöntötték, de a francia királyt nem köszöntötték fel. Ugyan kérem, pattant most fel angol nyelven egy angolat, miért nem reklamálják a kínai császárt és a tatárkánt? Hát ők se voltak itt. Hát éppen annyi joguk van a köszöntőhöz, mint az esernyős királynak. Most már mindenki ordítozott. Európa zenészei tomboló üvöltést rendeztek a feldíszített teremben. Franci felállt, érezte, hogy sápadt, szólni akart, hogy kimagyarázkodjék. Kezdte is mondani, hogy róla francia ellenességet nem lehet feltételezni, de szavai elvesztek a zsivajban. Most már kiabálni kezdett. Magyarországot sem említettem, pedig magyar vagyok. Túl kiabálták. Még makogott néhány mondatot a szesztől nehéz nyelven, aztán megsemmisülten leült. A díszvacsora felbomlott, számosan tüntetve felkeltek, és távoztak. Ő csak bámult bele a kavargó terembe, nem tudta egész pontosan, hogy mi történik vele. Valaki a vállára tette a kezét, egy másik valaki a karját fogta meg, haza kísérték. Másnap reggel zúgó fejjel, lüktető halántékkal ébredt. Csak lassan szedte össze gondolatait, és amikor egészen tudatára jött annak, hogy mi történt tegnap este, rettenetesen szégyelte magát. Szerette volna saját magát pofonütni. Hogyan süllyedhetett ennyire ő, a híres büszke? Valami súlyos kegyetlenségre gondolt, amivel megbüntesse magát, aztán arra gondolt, hogy ez így nem megy tovább, rendet kell teremtenie életében, meg kell házasodni, tisztességes és józan munkás életet kell élni. 6-7 éve hordozza már a fejében a szimfóniák gondolatait, és nem csinált meg belőlük egy sort sem. De nem sokat rágódhatott szégyenén, sietnie kellett, a záró hangversenyt reggel 9 órára tűzték ki. Az ünnepi kantátét maga vezényelte. Fájó fejjel önmagára haragosan ment neki a biztos bukásnak. A kezdéssel vártak egy ideig, mert a király és kíséretek késett. De aztán elkezdték hosszú várakozás után király nélkül. A kantátéra került a sor, kopogott, kezdte. Azonnal látta, hogy a zenészek és a kóristák ellene dolgoznak. A bevágások lomposak voltak. Az egész zenekar úgy szammogott utána kínosan, mint a kötéllel bont csökönyös szamár. Ő csak dirigált halál megvetéssel. de hátában érezte a közönség fagyos unalmát. Nagy kínnal elérkeztek a végéhez, borzasztóan ment, valami vékony kis taps hangzott, kínosabb, mintha halálos csend lett volna. Ekkor valami mozgolódás hallatszott, a királyi pár érkezett a kísérettel. A felségek elfoglalták helyeiket, ő gondolt egyet, kopogott a pálcával, és leszólt a zenekarnak, da capo! Azok álmélkodva forgatták vissza a hangjegyeiket, de nem mertek nem engedelmeskedni. A közönség mozgolódott. Mi ez? Az egész hosszú szerzeményt megismétli. De a mozgásba belecsapott a karmesteri pálca, megszólalt a kezdő kórus. Szeme szikrázott, orjukai kitágultak. Úgy dirigált, mint hogy a tökéletes lovas töribe a vadul ágaskodó lovat. Olyan akarat és olyan lendület árad belőle, hogy az előbb hanyag és engedetlen zenészek és énekesek most önkéntelenül odaadták magukat neki. A hangszerekben megszólalt a lélek. A bevágások hajszál pontosan remekeltek. Tűz és láz volt ebben az előadásban, a dirigáló művész belereszketett tetőtől talpig, és gőgös öröm fogta el, a győzelem, az erő, a fölényes hatalom öröme. Amikor befejezte, majdnem összeesett a fáradtságtól, de dörgő tapsvihar tartott a talpon. Ugyanaz a közönség, amely az előbb elbuktatta, most tomboló tetszéssel ünnepelte ugyanazt a darabot. És ugyanaz a zenekar, amely az előbb ellene dolgozott, most a tehetség hatalmától leiggázottan tust húzott neki. Hallatlan győzelem volt ez. Annak a királynak a győzelme, aki egymaga puszta kézzel bemegy a fellázadt sereg kellős közepébe, parancsolni kezdnek, és a fegyveres tömeg földig hajlik előtte. Helyre van hozva a tegnapi kis baleset, mondta neki Berlioz. Ő mosolyogva vállat vont. Nekem minden szabad. Már nem haragudott magára, már nem jutott eszébe, hogy házasodni kellene. Aznap este széles jókedvében megint leült mulatni, és pesgőzött reggelig. Aztán udvari hangverseny, aztán utazás, hangverseny, kalandok, pesgő. Sohasem aludta ki magát, úgy járkált a világban zene, ital és csók között, mint a holdkóros. Egy Klév nevű kisvárosban hirtelen heves fájdalmakat érzett. Közvetlen mellkasa alatt volt a fészke ennek az égető, görcsös, dühös fájdalomnak, amelyet most érzett először életében, és amelynél borzasztóbbat nem ismert. Vadul csikorgatta a fogát, kezét úgy szorította össze, hogy körmei véres nyomot hagytak tenyerében. A nagy nehezen előhívott orvos epegörcsöt állapított meg, amelyet a rendetlen élettel, a bomban kiállott izgalmakkal, az igen fűszeres ételek kedvelésével, és a sok szesszel könnyű volt megmagyarázni. Forró borogatásokat rendelt a doktor, fekvést és szigorú diétát. Egyedül fetrengett rémes kínjai között, és fájdalmában a párnát harapta. Közben átkozta sorsát, hogy dicsősége tetején így sínylődik egy nyomorúságos hotelszobában, mint a kivert kutya. Most megint rájött, hogy neki sem szabad minden, és hogy most már okvetlenül otthonra van szüksége. Betegsége hírére átjött hozzá Baden-Badenből varsói kalandja, a szép Kalergisné, akinek villája volt Baden-Badenben, és ott szokta tölteni a nyarat. Ápolta a beteget, míg az talpra állott, azután elvitte magával Baden-Badenbe, ott már végleg elmúltak ebbe fájdalmai. De kedve azért nem javult. Semmiben sem lelte mulatságát, maga elé mélázott, a zongoráz nyúlni sem volt kedve, és a szőke asszony egyszer faggatni kezdte. Magának valami súlyos titka van, Franci. Gyónja meg nekem azt a titkot. Nem titok, kedvesem. Kimondhatatlanul fáradt vagyok. 8 esztendeje folyton utazom, és folyton a legsúlyosabb lelki feszültséget élem át minden számnál, amit előadok. Csodálom, hogy rég nem vagyok a bolondok házában. 8 esztendeját elgondolni is borzasztó. Kalergisné részvéttel simogatta a kezét, de ő nem odafigyelt. Arra gondolt, hogy kötelezte magát még egy magyar körútra. Romániába, Ausztriába, Törökországba és Oroszországba kell mennie. Másfél esztendő még, mire ezt végigcsinálja. Szeretett volna sírva fakadni, úgy sajnálta saját magát.